a reformáció katolikus megújulás témakörét, és miután több alkalommal szólok róla, ezért részletekbe is bele kell mennem. Mert ha egy óra adatott volna rá, akkor a fő vonalait elmondtam volna, és ezzel le is zárattam volna. Miután ez hittanóra, és mélységébe is szeretnénk eljutni ennek a témakörnek, ezért néha részletkérdésekkel is foglalkozom, mint a mai órán is, de valójában nem részletkérdés, hanem nagyon fontos volt a reformáció korában és azóta is. Említettem, hogy nagyon sok próbálkozás volt a tridenti zsinatnak a megindítására. Nem is úgy gondolták először, hogy Tridentben lesz, Mantovában, meg másutt is, egyházfejedelmek, meg királyok, császárokkal is meglehetősen sok ütközés volt abban az időben, mire nagy nehezen 1544-ben harmadik Pál pápa kiadta a tridenti zsinatot összehívó bullát. Én most annak elhoztam a fakszimiléjét, ugyanis van egy nagyon értékes sorozat, a Documenta Vaticana, amelyet az elmúlt években, vagy az évtizedekben adtak ki, igen drága, hiszen pontos másai az egyes dokumentumoknak. Így a harmadik Pál pápa által kiadott bullának zsinatot meghirdető pápai iratnak is. A fakszimilére sokan azt gondolják, hogy valaminek a kicsinyített mása. Van egy nagy könyv, van egy kis könyv, az a fakszimile. Nem. A fakszimile az pontos mást jelent. Fak, tégy, similiszt, hasonlót. Tehát ez pontos mása, legfőjebb az anyag nem pergamen, hanem olyanná alakított, és érdemes majd egy pillantást vetni rá. Így kezdődik, hogy pápasságunk kezdetén, hiszen akkor lett megválasztva pápának, amelyet nem érdemeltem meg, hanem az isteni kegyelem ültetett Szent Péter székébe, így kezdi, és utána elmondja, hogy nekem szembesülnöm kellett az egyházban lévő sok gonddal és bajjal. Az is már szóba került, hogy több kísérlet volt arra, hogy a protestánsokat meginvitálják, de végül is nem járt sikerrel, mert kötötték a rendtartáshoz, hogy először legyen egy ilyen szervezeti szabályozás, egy reformáció a struktúrákban. A pápa meg azt mondta, a Szentszék, hogy először rendezzük a hitet. A hitről szóló tanítást kell tisztázni, ami nem egyezik az eretnekék által, ők így mondták, tehát a hitújítók által fölvetett problémákkal. És ha majd azokat rendbe tettük, onnétől kezdődően lehet szó a szervezeti szabályozásra. Ezt az utat követték ebben az esetben is, és így a zsinatnak negyedik ülésén azt a nagyon alapvető kérdést, hogy vajon a kinyilatkoztatásnak, tehát az Isten emberekhez szóló üzenetének, megvilágosításának, tanításának mi a forrása? Sola scriptura, egyedül a Szentírás, vagy abba beágyazottan az egyházi hagyomány is? Éppen mostanság olvastam protestáns szerzőktől, hogy maga Luther így nem mondta, hogy sola scriptura, hanem a sok megnyilatkozásából így vonták le a követői, hogy egyedül a Szentírás és semmi más nem lehet a kinyilatkoztatásnak a forrása. És éppen a mostani protestáns teológia mutat arra rá, hogy azért nem egészen így volt akkor sem, mert például az ágostai hitvallás, amit az evangélikusok írtak annak idején Augsburgba, az olyan, hogy majdnem el lehetne fogadni mindenkinek is, hivatkozik a kereszténység előző 1500 évére, hanem hát inkább arról van szó, hogy a kisarkított tradíció ellen, áthagyományozás ellen emelték fel a szavukat. Sőt, olyat is olvastam a mostani protestáns szerzők között, hogy amit mi kifogásolunk, hogy nem ugyanaz az úrvacsora, nem ugyanaz a böjti fegyelem, nem az a szerzetesi fogadalom, meg ilyesmi, az valamiképpen a katolikusoknak a megfogalmazása volt az a protestánsokkal szemben, amit ők így mondják, hogy mi aztán elhittük és magunkra is vonatkoztattuk. Márpedig mondják ők, mi nem akartuk ezeket eltörölni, csak meg akartuk reformálni. De ahogy most van, hát nincs például Jónás, ugye, szentsége a protestáns egyházakban. Tehát az a fölállás, amit a zsinat szeretett volna tisztába és rendbe tenni, először a hit kérdésével foglalkozott. Mert az érzékenységüket sértette már akkor is, hogy a Szentírás az már is a tradícióra épül, és a tradíció sokkal több, mint valamiféle néphagyomány. Épp erről is szó van ezen témakörnek a vitáján, hogy mit értünk rajta. Mert ha itt Kalocsa környékén valaki megkérdezi, mi a tradíció, akkor megmondják azt, hogy gyönyörű, szép ruhákat kell venni ünnepit, meg hétköznapit, meg a festés. Ez a tradíció, ami aztán rákerül sok mindenre. De hát itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy a pap milyen mise ruhába jár, mert az valóban lehet esetleges, hanem a kinyilatkoztatás igazságainak a forrásáról, ami egyszerre a Szentírásra és a Szent Tradícióra épül. Már maga a Szentírás is, amelyről sokszor szóltam, és pontosan a protestáns teológia volt az, amelyik a Szentírásnak a kritikai kiadásában, vagy a történet kritikai földolgozásában megkérdőjelezett sok mindent, amit addig a katolikusok őriztek, történetesen azt, hogy a Mózes öt könyve úgy íródott, ahogy íródott, Mózes írta, legfeljebb a halálát hozzátették, a többi könyvek is mind akkor és úgy íródtak, és ők kérdőjelezték meg, hogy valóban Szent Jánostól való a jelenések könyve, a zsidókhoz írt levél a Szent Páltól való, Péter apostol levele pontosan Szent Péter tollából került ki, és akkor azt fejtegetik, hogy ezek később rögzítődtek, mint ahogy az egyes szerzőknek az életkorát tudjuk. Tehát pontosan a protestáns biblia kritika volt az, amelyik azt az elvet, hogy a tradíció ne lenne a kinyilatkoztatásnak forrása, azt kérdőjelezi meg. Na már most, itt én felolvasom, hogy mit mondott a zsinat, mert ilyen szinten azt hiszem nem igen találkoztunk vele. Előzőleg beszél a hitvallásról, hogy azt mindenkinek el kell fogadni, legyen az a nicceai hitvallás, ez a nagy hiszek egy magyarán, és az apostoli hiszek egyet, amit még itt temetéseken mondunk, az a tradíciónak a műve. És ezt mondja: a szentséges, egyetemes és általános tridenti zsinat a Szentlélekben törvényesen egybegyűlve, mindig szem előtt tartva azt a célt, hogy a tévedések kiküszöbölése után maga az evangélium tisztasága megőrződjék az egyházban, melyet, amint a proféták szent iratokban megjövendölték, amirunk Jézus Krisztus, az Isten fia előbb saját szájával hirdetett, és azután apostolainak megparancsolta, hogy mint minden üdvös igazság és erkölcsi tanítás forrását minden teremtménynek prédikálják. Tehát már ebben is benne van egy tradíció, hogy ők továbbadták is, nem is pontosan egybe vágólag, gondoljunk a négy evangélium különbözőségére. És elismerve, hogy ez az igazság is tanítás írott könyvekben és íratlan hagyományokban maradt fenn, melyek miután az apostolok magának Jézusnak a szájából hallották, vagy maguk az apostolok a Szentlélek tolba mondására indítatták, áthagyományozták, mint egy kézről kézre adva jutott hozzánk. Az igaz hitű atyák példáját követve, mind az Ó, mind az Új Szövetség összes könyveit, mint hogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője, nem különben mind a hitet, mind az erkölcsöket érintő hagyományokat, mint amelyeket saját beszédével Krisztus, illetve amelyeket a Szentlélek mondott el, és a katolikus egyház szakadatlan folytonossággal megőrzött, egyenlő jámborsággal és megbecsüléssel fogadja el és tiszteli. Tehát nem csak a Szentírásnak, hanem a Szent hagyománynak is az egyenlő tiszteletét mondja. A középkorban volt ilyen fölfogás a skolasztikában, hogy a hitigazságokat azt a Szentírásból veszük. Az erkölcsi élet, a liturgiának a törvényeit pedig a szent hagyományból. De ez sem egészen így van, hiszen gondoljunk arra, hogy a Szentírásban is mennyi erkölcsi motiváció indítatás van az egyes egyházközségeknél, és hát a hitigazságok megfogalmazása az éppen a szent hagyománynak a folyománya, mert senki nem fogja megtalálni ezt a kifejezést a Szentírásban, hogy a Szent Háromság egy Isten hitével indultak el az apostolok. Nem azt mondja, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. És senki nem fogja megtalálni azt, hogy Jézus Krisztus egy személyben két természettel, isteni és emberi természettel bír. Ezt se találja még így. Ez már zsinatok hozták, és ezt mind elfogadják a többiek is. És hát például azt is, már az erkölcsi vonatkozásban, hogy az embernek monogámnak kell lennie. Azt se találja benne a Szentírásba senki, hogy éppen a vasárnapot kell ünnepelnünk. Az már egy következmény volt, hogy az Úr napja szombatról áttevődött vasárnapra. És több ilyen dolog is, de főként az egyház szentségi karakterének a kialakulása az a szent hagyományban testesül meg. Ugyanis az első apostoli közösségek azok lassan alakították ki például a papságnak a rendjét. Jézus nem beszél külön diákonusokról, de az apostolok szükségesnek tartják azt, hogy legyenek diákonusok. Külön így nem beszél az apostoloknak arról, hogy egyik őtök püspök lesz, a másik meg áldozó pap, presbiter lesz. De az első század végére az egyházban ezek már mind megtalálhatók. Azt sem mondja Jézus, hogy amikor Péterre utal, hogy te Péter vagy, és ennek a sziklára építem egyházamat, hogy folyamatosan legyenek majd ugyanilyen Péterek. Ezt így nem mondja, de benne van az egyház hagyományában. Még él az utolsó apostol, János evangélista, amikor Kelemen pápa, ugye Linus Kletus Kelemen, a korintusi egyházközségeknek tekintéllyel ír, hogy ne civakodjanak egymással. Valamikor még Pál írt nekik, de felütötte fejét újra a veszekedés, és Kelemen odaírt nekik, és ők fontosnak tartották, hogy a Róma püspökének engedelmeskedjenek. Tehát ez, hogy kialakult egy ilyen szervezeti rendje az egyháznak, és még az apostoli korra visszamenőleg, ez is a tradíciónak, illetve hát a kézföltétel által adott továbbadásnak a következménye. Ezt így mondják, hogy manu tradíció, mert Szent Pál mondja, hogy senkire ne tedd fel a kezedet meggondolás nélkül, hanem az legyen kipróbált ember. De ez folytatódott, hogy így adták tovább-tovább készföltétellel az apostoli hatalmat, amibe beletartoznak a papok is, és bizony szempontból még a diákonusok is kapnak belőle. Na már most, ez úgy megszűnt például a protestáns egyházakban. Most már ismét eljutottak odáig, hogyha van egy presbiter, vagy egy lelkész avatás, vagy egy püspök avatás, arra, úgy mondják ugyabban szentelés, hívnak társ püspököket. Ez korábban nem volt, mert valahogy ezeket kizárták, mert azt mondták, hogy ki kell kapcsolni ezt a közvetítő réteget, a papságot abból, hogy az egyházban ők legyenek a szentségeknek a kiszolgáltatói, illetve a kapocs Isten és az ember között, mert elég az embernek egyedül az Istennel találkoznia. Hát persze találkozhatunk egyedül is, de kell ez az ordináció. Ez újabban visszatért. Na most ez a manu tradíció, ez folytonos az egyházban, hogy rátették a kezüket és továbbadták. Tehát ez is benne volt, úgyhogy éppen az egyházjog, amely látszólag olyas valami, hogy na, itt az igazság érvényesül benne, mivel hogy hát jogról van szó, és annak az igazságot kellene keresni. Éppen az egyházjog területén, hát azt hiszem magyar földön most jelenleg Erdő Péter bíboros úrnál nincs nagyobb tekintély, olvasom az egyik könyvében jog az egyház hagyományában és életében, hogy miután Jézus Krisztus megtestesült, ő maga láthatóvá tette az Istent. Látható egyházat akart, látható módon akarta átadni a tanítást, illetve a szentségeknek a kegyelmi erejét. Látható közösséget alapított, mert már benne van az apostolok cselekedetében is, hogy nem csak karizma, kegyelem van benne, hanem apostoli szervezet is. Ez visszamegy éppen erre az időre, még az egyházjog is, hogy hozzá tartozik a kinyilatkoztatás igazságához. Az ortodoxia, amellyel nagyon közös talajon vagyunk a tanítás tekintetében, az első hét egyetemi zsinatot, ami ugye jeruzsálemi zsinat után kezdődött, benne van a nicei, konstantinápolyi és így tovább, annyira fontosnak tartja, hogy szent kánonoknak mondja, hogy mintha kinyilatkoztatás lenne azoknak a zsinatoknak a szabályait. Még a latin egyházban is bizonyos Melchior Cano, ez egy ilyen dominikánus volt, ott volt a tridenti zsinaton, még ő is ezt tanította a latin egyházba is. Mi ezt így egészen, mint az ortodoxia, nem mondjuk, de az bizonyos, hogy az első hét egyetemi zsinatot, azt elfogadják még a protestánsok is majdnem csak, hiszen ha hiszek egyet imádkozzák, akkor nekik azt el kell fogadni. És mi nem osztjuk azt a véleményt, amit ugye Luther mondott, hogy van egy láthatatlan egyház, csak az Isten tudja, hogy ki az igaz ember. Hát végül is igaz, de hogy az láthatatlan, nem lehet tudni, hogy ki tartozik az egyházhoz. És van egy látható egyház, a jogi szervezet, ami lehet ilyen is, olyan is, hát természetes, hogy azokat szabályozni kell, mert ha nem szabályozzák őket, akkor mint minden emberi közösség összeomlik. Mi azt mondjuk, hogy a láthatatlan és a látható egyház egy. Összekapcsolódik. Nincs két külön. És akkor így azt mondjuk, hogy a látható egyháznak szóló törvénykezés is valamiképpen ebbe a folyamatba illik bele, hogy az egyháznak van tradíciója. És ezt adja tovább. Na most, ez a zsinati tridenti zsinati határozat a szent könyvekről és a szent hagyományról felsorolja a katolikus Bibliának a teljes arzenáját, a Ó és Új Szövetségnek minden könyvét, ahogy mi tartjuk. Erről más alkalmakkal volt szó, hogy a protestáns Biblia az Ószövetség tekintetében 7 könyvvel kevesebb, ugyanis amikor Luther, meg főként Melanchthon, aztán a hitújítók átgondolták azt, hogy mi tartozik bele a kánonba, a Szentírás isteni kinyilatkoztatással elfogadott könyveibe, akkor az Ószövetségét tekintve nem az alexandriai kánont, hanem a zsidók héber kánonját, amit Jamniában Jézus születése után 90-ben határozták meg. Tehát az az érdekes, hogy a kereszténység előbb gondolkodott arról, hogy végül is mi tartozik az új szövetségi könyvek közé, mint ahogy azt a zsidók az Ószövetséget illetőleg lezárták volna. Mert a keresztények hivatkoztak az Ószövetségre, de hogy pontosan mi tartozik bele, ezt ugye a zsidók 90-ben határozták meg, de ők csak a Szentföld területén, a héber kánont, de mi az alexandriai kánont vettük alapul, ezért ilyen könyvek, szándékkal nem olvastam föl a Szentírás 72 könyvét. Az Ószövetségből belekerült a milyen kébe a Tóbiás, a Judit, Eszter könyvének némely része, több a Bölcsesség könyve, Jézus Sirák fiának könyve, Báruk proféta könyvéből, és a Makkábajosok két könyve. Ezeket a protestánsok kihagyták. Később azt mondták, hogy ezek apokrif könyvek, de mostanság már nagyon hiányolják, hogy sőt be is teszik újabban, hiszen például a Makkábajosok könyvéből vesszük mi azt a megalapozást, már az Ószövetséget tekintve, hogy szent és üdvös dolog imádkozni halottakért. És ezért volt az, hogy már a legelején, a miséik legelején, gondoljunk egy római kánonra, mindig ott van az elhunytakért végzett imádság. Az már mindig ott van. Tehát itt van az ószövetségi megalapozása. A miénk ennyivel több lett, ők az apokrif könyvek közé tették, mi pedig ezt a teljességet valljuk, annál is inkább, mert például kiderült némelyikről, hogy amit úgy gondoltak, hogy nem Szentföldön íródott, mégis a Szentföldön íródott. Másrészt pedig az új szövetség szerzői, például Máté, amikor idézi az Ószövetséget, nem a héber Biblia alapján, hanem a héber Biblia görögre fordított változatát, a Septuagintát használja föl. Ha pedig az evangélium szerzői a Septuagintát, a teljesebb Ószövetséget használják, akkor miért ne használjuk mi is, keresztények? Tehát így érthető, hogy itt is egy hagyományról van szó, és így lett a mi szentírásunk több. És egyébként maguk a protestáns szerzők mondják, hogy őket elérte az a veszély, hogy amikor annyira kardoskodtak, hogy szól a szkriptúra, hogy valamiképpen egy ilyen biblia imádásuk volt, így mondták, hogy papíros pápa lett a Szentírás, hogy mintha az a könyv szinte önmagában olyanná lenne. Holott ez eszköze az isteni kinyilatkoztatásnak. És azt is mondják, hogy már majdnem odáig jutottak, hogy a reformátorok hitvallása is arra rangra kerültek, mint a Szentírás. Na, hogy ezen igazítsanak, azt vették a hitnek az alapjául, hogy te a Bibliát hogy éled meg? A pietisztikus protestantizmusban ez volt, és hallhatunk ilyen ige hirdetéseket, hogy kiveszünk egy sort a Bibliából, és te hogy éled meg? A hitedet hogy erősíti? Ez volt a pietisztikus irányzat. Ugyanakkor volt a racionalista irányzat, ugye a fölvilágosodástól kezdődően, azok meg azt mondták, miután a történetkritika igazolja azt, hogy azért ez a Biblia nem egy égből pottyant könyv, hanem földi emberek írták meg, jó lehet sugalmazása, de ezt abszolút módon értelmezni kell. És a vége már majdnem az lett, hogy a Szentírásból az lett az igaz, amit ők lábjegyzetbe odaírtak értelmezésként. Mert a többit mindent magyarázni kellett. Na, ezt ők maguk írják, hogy ez a veszély fenyegette őket. És ki akarták küszöbölni az egyházat, ez már a református teológiában volt, hogy nem is az egyháza fontos meg az ige, hanem a lélek. De annak aztán egy egyenes folytatása lett az, hogy Jézus Krisztus, igen, de az egyház nem. Hallottunk ilyet. Nekem nem kell az egyház, az úgyis olyan gyarló, tele van bűnös emberekkel. Jézus Krisztus, igen. Csak hogy Jézus Krisztus nélkül, vagy az egyház nélkül, mi Jézus Krisztusról nem sokat tudnánk. És hát Szözbélyenek egy ilyen francia teológusnak a hasonlata az, hogy mi lett volna, ha ugyanúgy, mint az Ószövetség könyveit, egy mindent elpusztító keresztény üldözésbe az utolsó pillanatban, úgy, mint a kumráni tekercseket betették volna valahová. Az utolsó keresztényt is kiirtották volna, és a 20. században valami régész megtalálja az új szövetség könyvét. Lett volna egyház? Nem lett volna. Mert az egyház tartotta meg a szentírást és a hitet is. És nem úgy van, hogy na adjuk oda akkor a szentírás eredeti szövegét mondjuk egy abszolút jó nyelvésznek, és az találja ki, hogy hogyan jutunk el a Szent Háromság hitére, vagy az oltári szentségről vallott tanításunkra. Nem, ahhoz az egyháznak a hite kellett, hogy ez őriződjék az évszázadokon keresztül. Na most a tridenti zsinat azt mondja, hogy egyforma tisztelettel kell érintenünk, vagy illetnünk a szent hagyományt is, amit sokszor nem lehet megmondani pontosan, hogy mi. Azt a tanító hivatal fogja majd fixálni, amikor egy-egy dolog előtérbe kerül. Gondoljunk itt arra, hogy a múlt század közepén, 1950-ben, 12. Pius pápa a régóta vallott igazságot, hitigazságot, hogy Szűz Mária halála pillanatában elnyerte a teljes üdvösséget, mert ezt jelenti a mennybe vétel, ezt hittételként mondta ki. És nem úgy volt, hogy a 12. Pius fölébredt, és azt mondta, most kimondom, hanem megkérdezte a világ akkori püspökeit, hogy mióta tartják az egyházakban ezt az ünnepet. És kiderült, hogy amire csak vissza lehetett emlékezni, Szent István király nagy boldog asszony napján halt meg. És ezt tudták. Már akkor, ugye, sőt, már előzőleg a törvényhozást is akkor tartotta, és ott találkozik Gellértel, akinek tolmácsok útján mondja, hogy mondjon már egy pár szót. És Gellért a napba öltözött asszonyról prédikál. Magyarország, vagy Magyar Földön a kereszténység fölvételével vallották Szűz Mária mennybe vételét, ami annyit jelent, hogy elnyerte testi vivoltában, lelkiségében is az üdvösséget, a föltámadt Krisztushoz lett hasonlóvá. Tehát ezt a hittételt akkor mondták ki. És ez ugye a tanító hivatal az, amelyik végül is ráüti a pecsétet arra, hogy a hagyományból mi mit fogadunk el. Tudik, a hagyománynak nincs mindig írott formája, és ott kell meglátnunk azt, hogy mi az, ami fontos abban, hogy teljesebbé tegye a hitünket. És hát már nem úgy beszélünk róla, mint aztán a újkorban, jóval már a tridenti zsinat után is, vagy akár csak az első vatikáni zsinaton 1870-ben, hogy két forrása van a kinyilatkoztatásnak. Szentírás, tradíció. Meg azt mondjuk, hogy hát ha egyikben ez nincs, meg a másikban meg az van, akkor hogy van, akkor fél-fél arányban van. Nem, mi azt mondjuk, hogy a kettő nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódik. És a második vatikáni zsinaton ezt sokkal eklatánsabban, egyértelműbben megfogalmazták, hogy éppen egy ilyen ökumenikus szándékkal, sőt még második János Pál pápa is, amikor írt egy enciklikát, ut unum sint, hogy egyek legyenek, akkor azokat a forró pontokat, ami bennünket elválaszt a protestánsoktól, előhozta első helyén ezt, hogy hogy is állunk mi a szentírás és a szent hagyománynak a kapcsolatrendszerével. És akkor itt utal a második vatikáni zsinatnak egy nagyon fontos konstitúciójára, okmányára, az úgynevezett Dei Verbumra, az Isten igéje, isteni kinyilatkoztatásról szóló alkotmányára. Én csak a legrövidebb részt idézem belőle, mert amit én mondtam, ezt ő is előhozza, vagy ez is előhozza, ez ugye a világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanítóhivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Mind a három együttesen, de mindegyikük a saját módján az egy Szentlélek tevékenységének hatására eredményesen szolgálja a lelkek üdvösségét. Tehát Szentírás, Szent Hagyomány és a tanító hivatal együttesen. Most éppen nekünk a, hát így a protestánsokkal való párbeszédben ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, és érdekes módon, hogy nagy nyitások is vannak ebbe az irányba. Mert például, hát itt van az ordináció kérdése, tehát az apostoli hatalom továbbadása, ez már most egyre jobban előkerül. Sőt, voltak olyan evangélikus lelkészek, sőt, püspökök is, akik az ortodoxia által fölszenteltették magukat egy ilyen, valamilyen csatornán keresztül. Tehát fontosnak tartották azt, én így hallottam ordas evangélikus püspökről is, hogy ő is megtette ezt, hogy fölszenteltette magát, mert valahogy a ortodoxok, svédek vagy anglikánokon keresztül, hogy érvényes apostoli hatalma legyen. Mondjuk nálunk még az is hozzájön a katolikus egyházba, hogy ezt a római pápa és a szentszéknek az engedélyével lehet tenni. Mert ha valaki volt már püspök szentelésen, ott akkor meg is kérdezik, amikor, mit tudom én, kijelölik, hogy XY-t püspökké szentelik, hogy van erre nektek érvényes fölhatalmazásotok? És akkor mondják, hogy van. Olvastassék föl. És akkor mindig felolvassák az éppen aktuális pápának a püspök szenteléshez való hozzájárulását. Mert nálunk még ez is beletartozik, bár az már egy érdekesség, hogy a diktatúra idején már nagy veszély volt, hogy kihal az összes püspök, és voltak titkos püspök szentelések, még Magyarországon is, én háromról is tudtam, de ott is valami titkos módon üzenték azt, hogy ez jóvá van hagyva Rómából, volt ilyen, tehát, hogy mert az volt a félő, hogy börtönbe természetes meghalással kimúlik a hierarchia. Főként aztán Csehországban is volt ilyen, de például Kínában. Ott, ahol van két egyház, egy föld alatti, így mondják, és egy legális. Most már lassan összeolvad a kettő, de a föld alatti egyház az volt, amelyik hűséges volt Rómához. Tehát a föld alatti nem azt értem, hogy bányászok voltak, hanem titkos egyház volt, és ott voltak titkos püspök szentelések, de ott is valamilyen módon engedélyt adtak rá. És azért mondom, hogy itt már ilyenre látunk példát, főként az evangélikusoknál. A református teológiában pedig hát azt mondják, hogy ez pótolja a hit. Hogy hisszük és pótolja a hit, sőt, amikor magyarázzák a Szentírásnak azt a részét, hogy megkérdezi Jézus, kinek tartják az emberek az emberfiát? És akkor azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor azt mondja, te pedig Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. És akkor úgy magyarázták, hogy ez nem Péter személyének szól a sziklaság, de hát pont a név, ugye, azt jelenti, hogy szikla, a Petrus. Ja. Kéfás, vagy a szikla, hanem annak a hitnek a sziklájára, hogy megvallja Jézus Krisztust Isten fiának. Ez az a szikla, ez a hit. De a mostani kommentárokban már az van, hogy nem. Ez Péterre vonatkozott, de az nincs igazolva, hogy ennek folytatódnia kell. Hát mi a folytatást éppen a tradíció nyomán tapasztaljuk meg, hogy rögtön Szent Péter halála után jöttek az újabb és újabb, mondjuk így, hogy pápák. Lénus, Klétus, Kelemen, Szixus, ugye? Na most ezek jöttek egymás után, tehát itt az apostoli tradíció is lehetett egy kinyilatkoztatási forrás. Aztán például hát az eukarisztia vétele. Ott az volt, hogy bizonyos alkalmakkal, már protestáns egyházakban szokták is hirdetni, hogy úrvacsorás Isten tisztelet. Sokan már azt mondják, hogy hát azért hozzá kéne, hogy tartozzék az Isten tiszteletünkhöz. Mert előtte nagyon szubjektívvá tették. Azt mondták, ha te tiszta lelkű vagy, úgy vagy, akkor menj oda. Hát mi is mondjuk ezt, csak hogy a szentségnek van egy önmagától ható ereje, ex opere operátónak mondjuk ezt, nem csak ex opere operantis, nem csak attól függ, hogy én hiszem vagy nem hiszem, az önmagában az. És egyre többen szorgalmazzák, hogy az legyen gyakori, ne csak bizonyos alkalmakkal. Akkor például olvastam azt is, hogy milyen kár, hogy a bűnbánat szentsége a gyónás formájában megszűnt. Mert hát az volt, az, és hogy Luther is gyónt még egész életében, miután már reformátorként élt, akkor is, hogy ezt vissza kellene hozni. Sőt, még a reformátusoknál is találkoztam ilyennel. Gyökösi Endre neve mindenki előtt ismeretes. Mondhatom azt, hogy az ismeretségén túli kapcsolatban voltam vele, mert összejártunk egy ökumenikus társaságban, még otthonába is járvám, odaadtam a disszertációmat neki. Ő ideadott egy manuszkriptumot, egy olyan írást, amit akkor még nem akart, nem lehetett nyilvánosságra hozni. A legaprólékosabban magyarázta János evangéliumát. No, nosza rajta felütöttem ott, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, az megbocsánatot nyer. Na, mit ír róla? Minden sort előtte, utána aprólékosan magyarázott, az ki volt hagyva. De később, egy, mit tudom én, 15 évre rá, hogy halljuk ám, hogy ő is valamiféle gyóntatást végez. És akkor megkérdeztük, hogy hát Baddi bácsi, hát hogy csinálod? Hát úgy, hogy ugye ő pszichológus is volt, elmegy hozzá a paciens, nagyon hosszan ugye elmondja az életét, bűneit, és azt mondja, te elhiszed azt, hogyha megbánod, az Isten megbocsátja bűneidet? Elhiszem, akkor én erre áldásomat adom. Lelkészi áldást kapsz arra, hogy te megbocsájtad, a te bűneidet megbocsájtotta az Isten. Hát ez is valami féleképpen azt mutatja, hogy erre is szükség van. És hát ugyanúgy, mint hogy nem volt halottakért végzett imádság, meg halottakért végzett szentmise, de azért van a vigasztalása a gyászolóknak, ők is kimennek a sírokhoz, ugye, olyankor halottak napján. Tehát úgy fontosan, és például fontosnak tartják, és például ilyet is, hogy nagyon sajnálják azt, hogy elmaradt a keresztvetés. Ugye, mert mi az imádságainkat keresztvetéssel kezdjük. És egyszerűen lényegében elmaradt. Hát pedig mi van abban? A Szent Háromság egy Isten megvallása. Testi jelekkel is. Hogy miért maradt az el? És több ilyen dolog úgy előtérbe kerül, és ha megfigyeljük, mondjuk hát ez a hagyománynak aztán tényleg egy ilyen akcidentál, ilyen nagyon jelentéktelen része, hogy például az evangélikus lelkészek öltözéke egyre inkább hasonlít a katolikusokéhoz. Püspökökön kereszt van, stóla van, már nem is egészen Luther kabát, és a megújtott liturgia, aminek még nem mindenki részese, mert hát ott ők ilyen szabad akaratú módon maguk választották, meg volt, amelyik egyházközség megvalósította, volt, amelyik maradt a réginé. Azzal majdnem azt lehet mondani, hogy a Szent Mise majdnem minden elemét, a bűnbánatot, a dicsőséget, a szent, vagy minden tartalmaz, csak nem pontosan abban rendben. Tehát ott is van egy ilyesfajta törekvés, hogy igenis kell szent hagyomány, és még inkább azért, mert Szent Pálnak a szava, aki nekik a legfontosabb apostol, azt mondja, a hit hallásból ered. Tehát azt hirdetni kell, tovább kell adni. A hit hallásból nem írva van, hanem prédikálnak, és valakiben a hit megfogam. És pontosan a mai időkben, amikor fölhagy a világ mindenféle hagyománnyal, akkor nagyon fontos lenne, éppen azt mondják, hogy a kereszténységnek ez a hit átadó hagyománya, amiben benne van az isteni kegyelem, benne van az embernek a tevékenysége, benne van a jó cselekedete is, ha más nem reprezentálja azt, hogy ő jó, és nem föltétlen csak az üdvösség reményében, mi azt mondjuk, hogy az is beletartozik az üdvösségünkbe, hogy megkapjuk, hogy ezt is át kéne adni, és fontos lenne, hogy az egyik nemzedék a másiknak az élő hitet adja át. Mert nem úgy volt az egyház történetében, hogy volt időszak, amikor senki se hitt. Ugye, hallunk manapság olyan elvadult történelmi téziseket, hogy volt 300-400 év, ami nem is volt. Ugye, ilyet már hallottunk, hogy Attila az majdnem Szent István Árpád korában élt. Ott 300 évet betoltak, és az nem is létezett. Vannak ilyen abszurd ötletek. Na most itt az egyházban nem úgy van, hogy kiesett egy időszak, hozzátoltak egyet, hanem itt láncolat volt a hitnek, a kegyelemnek a láncolata. Az lehet, hogy volt bűn, volt sok minden, de a folytonosság megmaradt. És ez nagyon fontos. És például azt is köszönik újabban, hogy bár nem azt mondom, mert mi a katolikus szó mellett azért vagyunk, hogy az kezdettől megvolt. Tehát amikor latin volt a hiszek egy, az antiochiai Szent Ignác óta úgy van benne, hogy a katolikus egyházba, katholomba, és ezért nem fordítjuk le nemzeti nyelvekre. Hogy ennek eredményeként most már nem azt mondják, hogy közönséges egyházba hisznek, mert régen úgy volt, hogy az egy szent közönséges egyházba, hanem egyetemes egyházba. Mondják, hogy ezt nekünk köszönhetik katolikusoknak, hogy mi ezt akartuk, hogy már ne ilyeneket mondjanak, hogy közönséges, mert itt a szent tradícióról van szó. És hát úgy is mondják, hogy a szentírás szemel egyszeri módon, ez jelenti a szemel szó, a tradíció még folytonossá tette a kinyilatkoztatást. Mert amíg a kinyilatkoztatásnak a szíve a szentírás, addig az élő tradíció meg a szava, hogy tovább adják, megélik, megvalósítják a szent hagyományt. Tehát remélem sikerült megsejtetni valamit abból, hogy milyen fontos kérdésről volt itt szó, amikor a tridenti zsinat beszélt a szent hagyományról és a szentírás meg a tanító hivatalnak a kapcsolatáról, ami mindig tisztázásra szorult, és ezért is hát a II. Vatikáni zsinat is foglalkozott vele. És hát még például van egy másik eklatáns példa is erre, hogy mennyire fontos a hagyomány, ugye a protestáns testvérek, a mi atyánkot mindig azzal a záradékkal fejezik be, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És mikor együtt vagyunk, akkor mi is ezt szoktuk mondani. A legősibb kódexekben nincs benne. Hát akkor hogy került oda? A bizánci liturgiában mondták, és onnit bemásolták olyan kódexekbe, ami szentírás magyarázat. Tehát azt lehet mondani, hogy az is egy tradíciónak, egy hagyománynak lett a következménye. Nekünk van olyan imádságunk, például az oltalmad alá futunk, a Subtum Presidium, az a második századból való. A mi atyánknak ez a kiegészítése, ez későbbi, épp egy ilyen Szent hagyomány liturgia visszacsatolása folytán a Szentírásba. Tehát a kettő összefonódik, és nyilván, hogy a mai időkben ez már közel sem olyan éles ellentét, mint annak idején volt. Egyedül a Szentírás, összes többi dolgot el lehet felejteni, mert ezt a pápisták találták ki, nem így van. Együtt van a kettő, és hála Istennek, hogy most már úgy konvergálnak, összetartanak a teológiai vonalok, és vele együtt remélhetőleg a hitélet is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió Zalaegerszegen kábelhálózaton az FM 106,4 MHz-es frekvencián fogható.
Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.